Ötödik fejezet. Pestről azt írták neki, hogy itt volna az alkalom hazajönni és politikai szerepet vállalni. A világhírű magyar előtt most a legmagasabb polcokra nyitva volna az út. Csodálatosképpen Belloni, akinek Pesthez nem volt semmi köze, Párizsban hallott erről. De találkozott kint járó magyarokkal, akik határozott formában vélték tudni, hogy Liszt Ferenc hazájába költözik és politizálni fog. Belloni tehát hosszú levelet írt és megkérdezte, mi igaz mindebből. Erről beszélgetett a két szerelmes a gréci kastély magányában. Egymás kezét fogták és olykor azoknak gyengétségével pillantottak egymás szemébe, akik már ismerik egymás teljes odaadását. Eszem ágába sincs politikába ártanom magamat. Ez a szamár Belloni azt írja, hogy ő a híren nem csodálkozik, mert minden nagy ember becsvágyát jogosultnak tartja. Fogalma sincsen róla, hogy milyen ember vagyok. Kénytelen voltam 8 hosszú oldalon keresztül megmagyarázni álláspontomat, nehogy még szamárságokat híreszteljen rólam Párizsban, és nyugtalanítsa anyámat. Mit írtál neki? Azt írtam neki, hogy sokféle becsvágy van a világon. A kezdetleges ember számára a becsvágy a magas állásokat és a kitüntetéseket jelenti, a lexikonban álló terjedelmes életrajzot. Az ilyesmin én túl vagyok, mint a felnőtt ember a gyerekjátékon. Az anyagi gondolkozású, reális ember számára a becsvágy a kézzel fogható sikert jelenti, a pénzt, az élet élvezésének eszközeit. Ehhez nekem nincs érzékem. Az igazi ember számára a becsvágy azt a lehetőséget jelenti, hogy eszméit megformálhassa és kifejezhesse. Ezt meg lehet csinálni a politikában is, ha valakinek politikai eszméi vannak. De nekem művészi eszméim vannak. A politikához semmi közöm. Lenézném magamat, ha csak hírnévért és szereplésért vállalnék bármilyen feladatot. Isten kiszabta az én kötelességeimet, ő ellene vétkeznék, ha azokat cserben hagynám. Tudja, milyen mondat jutott eszembe, amikor válaszoltam Belloninak? János evangélista egy mondata, az én kötelességem azon munkálkodni, hogy ezt a mondatot elmondhassam, és az ige testélőn, és mi bennünk lakozik. Az ige itt van a lelkemben és a tehetségemben, testé kell lennie, ennél fogva végzem a dolgomat, muzsikálok. Tiszta és nagy lélek vagy, imádlak. De miféle szerep juthatott volna neked a politikában? Hát tudom is én. Hát például a kultuszminisztérium körül, vagy még inkább a diplomáciában valami. Hiszen Eszterházy herceg a külügyminiszter, de hát erről beszélni se lehet. Mindenek előtt már csak azért sem, mert a magyar politikában nincs álláspontom. Ott két nagy politikai gondolat birkózik egymással. A tüzes felforgatásé és újításé, másfelől az óvatos, konzervatív, lassú haladásé. Ha most 20 éves volnék, kétség kívül a forradalmi irányjal tartanék. De nem vagyok már 20 éves. És ha valakinek alkalma lehetett a tömegekből kiábrándulni, nekem volt. 25 esztendeig dolgoztam a tömegnek. Eljutottam oda, hogy odi profanum vulgus. Magyarországon most az a Kossuth tartja kezében a dolgokat, aki remek népszónok és a tömegre támaszkodik. Ellenfele Széchenyi a józan és művelt koponyákra. Hogy kinek a módszere jobb, azt én nem dönthetem el, mert ilyen okos nem vagyok, és az otthoni viszonyokat nem ismerem eléggé. De érzéseim szerint ettől a Kossuthtól kissé idegenkedem. Széchenyit nagyon jól ismerem, és nagyon szeretem. Talán Kossuthról is másképpen beszélnék, ha ismerném. Nem tudom. A lényeg az, hogy nekem hivatásom van, és munkám. Annál a munkánál van a helyem, magával együtt, Karolin. Szeretsz, Imádom. Mondj csak, hát nem veszed észre, hogy én folyton tegezlek, te pedig folyton magázol. De igen, észreveszem. Nekem valahogyan nem jön a számra a tegezés. Talán lassanként meg fogom szokni. Nem mondott igazat, tudta, hogy nem fogja megszokni soha. A tegezéstől büszkesége tartotta vissza. Az a túlságosan érzékeny büszkeség, amely már eleve ösztönszerűen tiltakozott a vád ellen, hogy mohón siet egy hercegnőt tegezni. És ez a büszkeség még most is élt benne, amikor teljes szívével, szeplőtelen boldogságban szerette egy asszonyt. Pár napot töltötte csak Grécben, a magányos szerelem leírhatatlan édességű nászának napjait. Aztán útnak indultak, mert igyekezniük kellett Weimarba, és útközben még több helyen meg akartak állapodni. Mária hercegnő és Miss Anderson csatlakoztak hozzájuk. Négyesben mentek el Bécsbe. Az osztrák fővárost teljes felfordulásban találták, az utcákon barrikádok emelkedtek, minden ember fegyvert hordott, százezrekre rúgó forradalmi tömeg tűnt elő a földből, a dinasztia nem volt Bécsben. Franci és Karolin kíváncsian sétálgattak a felszedett kövezetű utcákon. Franci gombjukában ott díszelgett a piros-fehér-zöld kokárda, amely most nagyon sokat jelentett Bécsben. A bécsi forradalom várva várta a magyar forradalom tömegeit. Gyakran rá is vertek Francira a bécsi utca nemzetőrei és megéjjenezték. Ő kalapját lengette feléjük, pénzzel és szivarral traktálta őket. Szerenádot is kapott, ki kellett jönnie a London szálló erkélyére és beszélni a néphez. Karolin hercegnő bent ült a szobában boldogan, de mégis boldogtalanul, hogy egyelőre még nem állhatott oda az erkélyre híres szerelmese mellé. Bécsből elutaztak Doborjánba. A hercegnő látni akarta azt a házat, amelyben szerelmese született, és imádkozni akart abban a kis templomban, amelyben szerelmese először imádkozott. Megint népünnepség volt Doborjánban, egész nap tartó ingyen dínom-dánom, és sok pénz a szegényeknek. Kismartonban is jártak megnézni az Eszterházi kastélyt, de aztán mentek Weimarba. Egy júniusi napon értek oda. Két különböző szállóban vettek lakást, a hercegnő azonnal kihallgatásra jelentkezett Mária Pavlovnánál. A nagyhercegnő még aznap fogadta. A kihallgatás másfél óra hosszat tartott. Na gyorsan, gyorsan fogadta Franci kedvesét, mikor az végre lejött a kastélyból. Meséljen részletesen. A hercegnő elmesélte részletesen. Igen jó indulatú és biztató fogadtatásban volt része. A nagyhercegnő mindent megígért. A legapróbb részletek felől is kikérdezte, aztán azt a tanácsot adta, hogy a hercegnő forduljon egyenesen a cárhoz, írjon neki őszinte és alázatos levelet, igyekezzék a cár bizalmát megnyerni, mert a nagyhercegnő értesülése szerint a cár őt, mint lengyel nőt, orosz ellenesnek tartja. Azon kívül francira sem szívesen gondol vissza. A cár még nem felejtette el azt az udvari hangversenyt, amelyen egy zenész merészkedett őt virágnyelven rendre utasítani. Súlyosbítja a helyzetet, hogy Wittgenstein herceg fivére, aki Karolint mindig gyűlölte, most igen kedvelt és befolyásos embere a cárnak, és kétségkívül minden eszközt meg fog ragadni, hogy a nagy Ivanovszki vagyont, vagy legalább annak el nem adott részét ki ne engedje a Wittgenstein családból. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a cár, mint orosz alattvalóinak igaz atya, szenvedélyes híve a görögkeleti egyháznak, és még a protestánsokat is jobban szíveli, mint a római katolikusokat. Szóval a cár jó indulatát ebben a dologban rendkívül nehéz lesz megnyerni. Mária Pavlovna azonban mindent elkövet, hogy bátyját kedvezően hangolja. Meghívott holnapra teára udvari emberekkel, hogy itt a társadalmi pozíciómat erősítse. Általában nagyon kedves volt hozzám, magáról külön nagy szeretettel beszélt. De lehet olyan ember a világon, aki magát nem imádja? Hogyne, a cár. Miért olyan rossz kedvűen mondja ezt, hiszen jó híreket hoztam. Az a sok nehézség, amit felsorolt, nagyon elszomorít. De ha minden kötél szakad, még mindig hátra van Amerika. Erről már a gréci napok alatt is komoly formában beszéltek. Ha egyesülésüket világi akadályok lehetetlenné teszik, és ők társadalmi szégyen és kiközösítés nélkül nem maradhatnak egymás mellett, kimennek az új világba szerencsét próbálni. Muzsikusok, akik ott jártak, sok pénzzel szoktak visszatérni. A komoly zenei munkának ott is van tere. Még Bécsben intézkedett, hogy egy hamburgi utazási iroda számlát nyisson számukra. Erre a számlára befizették 4 hajójegy árát. Amikor akarták, igénybe vehették a 4 jegyet New Yorkba. Ennél a végső megoldásnál azonban még nem tartottak. Egyelőre méltó szállásról kellett gondoskodniuk a hercegnő számára, mégpedig olyanról, amelybe majd Francis beköltözhetik, mihelyt az egyházi válás elintéződik. Addig Caroline állandóan megtartja itteni lakását, még ha a forma kedvéért egy időre elmegy lakni Dresdába, vagy Münchenbe, vagy akárhová. Kicsiny hely volt Goethe és Schiller világhírű városa, nem tartott sokáig a lakáskeresés. Az Altenburgot ajánlotta valaki, amelynek első emelete most üres volt. Azonnal megnézték, és rövid alkú után a hercegnő ki is vette. Szép kétemeletes ház volt ez az Ilm túlsó partján, ahol magas dombra kapaszkodik a Jéna felé vezető országút. A nagyhercegi palotától csak pár percet kellett gyalogolni jobb felé, átmenni a kis hídon és felkapaszkodni a lejtőn. Ott állott a nagyon régi épület sűrű csalit spanyol fala mögött. Az első emelet ablakaiból el lehetett látni a kis Ilm idillikus medrére, és azon túl a klasszikus városkára. A hercegnő még aznap nekifogott, hogy megtervezze és beszerezze a berendezést. A cárnak szóló hosszú levelet megírta, a válás dolgában egyelőre nem volt mit tennie. Serénynapok következtek, a fészekrakás szeretetteljes munkájának ideje, és Franci boldogan hozott el Párizsból azt a rengeteg holmit, amelyet állandó otthon hiányában ott kellett tartania. A berendezés terve már olyan lakást ábrázolt, amelyben házaspár lakik egy leánygyermekkel és nevelőnővel. Franci is hozzálátott a maga munkájához. A színház most nyári szünetet tartott, a nézőteret átalakították. Az átalakítást azt tette szükségessé, hogy a szabadelvű új kormányzat megszüntette a nemesség és a polgárság külön helyét. Ezentúl minden weimári polgár odaülhetett, ahová jegyét megváltotta. Míg más országokban trónok recsegtek és vér folyt, addig a weimári nagyhercegségben ez lett a 48-as idők legszembetűnőbb vívmánya. De a weimáriak nagyon nagyra voltak vele, és jobban ünnepelték nagy hercegüket, mint valaha. A színház tehát néma volt, de a következő idényre készülni kellett. És akire Franci a legnagyobb súlyt helyezte, az éppen most magától jelentkezett. Wagner Richardtól a következő levelet kapta. Legkitűnőbb barátom. Legutóbb azt mondta nekem, hogy egy időre lecsukta zongoráját. Azt hiszem, a bankári pályára lépett. Nekem viszont rosszul megy, és villámként ötlött most eszembe a gondolat, hogy ön segíthetne rajtam. 3 operámat a magam költségén adtam ki, több helyről kéregettem össze kölcsön a szükséges összeget. Ezeket a kölcsönöket most mind felmondták, Egy hétig sem bírom már tovább, mert minden kísérletem, hogy a kiadói jogcímet akár csupán kész kiadásai megtérítéséért is eladjam, eredménytelen maradt. Más körülmények is hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a helyzet igen veszedelmessé váljék rám nézve. Titokban azt kérdem magamtól, mi lesz most belőlem. 5000 tallér az az összeg, amelyről szó van. Ennyi az operáimba fektetett pénz, ha levonom az eddigi bevételeket és a honoráriumról lemondok. Tud ennyi pénzt előteremteni? Van ennyi pénze, vagy van valaki, aki az önkedvéért hajlandó ennyit letenni? Nem lenne nagyon érdekes, ha éppen ön lenne operáim kiadó tulajdonosa? Mézer zenemű kiadó barátom ugyanolyan tisztességesen folytatná bizományi üzletet az ön számlájára, mint ahogy eddig az enyémre tette. Egy ügyvéd elrendezhetné az egészet, és tudja, mi következnék mindebből. Ismét emberré lennék, emberré, akinek lehetővé lett élnie, művészi, akinek nem kell ezentúl minden garasért külön aggódnia, hanem boldogan és örömmel tudna dolgozni. Kedves Liszt, ezzel a pénzzel a rabszolgaságból vált ki engem. Erre várja gyors válaszát igaz tisztelő barátja, Wagner Richard. Franciát ez a levél a legnagyobb zavarba hozta. Éppen nem volt pénze. Gyermekeiért most küldte el az igen magas intézeti díjakat. Új otthonának megalapítása rengeteg pénzét vette igénybe, utóbbi időben nagyon sokat adott ki kölcsönkérőknek. Teljességgel képtelen volt ekkora összeget előteremteni. Pedig ennek az embernek mindenáron szeretett volna segítségére lenni. Töprengett, hogy mit csináljon. Eközben újabb sürgető levél jött Wagnertől. Sőt, megjött ő maga személyesen is. Oda jött Weimarba, hogy pártfogója valahogyan, akárhogyan segítsen rajta. Ültek együtt, és tanakodtak. Nem mentek semmire. Legalábbis a rögtönös segítség dolgában nem. Wagner keserűen panaszkodott. Én tudom, hogy az én Tannhäuserem remek mű. Kierőszakoltam Dresdában a bemutatóját, megbukott. Kierőszakoltam egy felújítást, megbukott. Nincs színigazgató, aki ehhez a darabhoz egy ujjal is hozzá merne nyúlni. Öntől éppen nem kéretem, hogy Weimarba bemutassa, az önmunkája most indul. Tudom, hogy ebben nekem is szerepet szán, de meg tudom érteni, hogy csak később. Előbb itt meg kell erősödnie, pedig ha tudnám, hogy a darab színre kerül, akkor tudnék várni. Mert akkor a hitelezőim is várnának. Úgy? Hát akkor nyugodtan hazautazhatik. A Tannhäusert be fogom mutatni. Wagner szeme nagyot szikrázott az örömtől. Megmeri ezt tenni? Van annyi bátorsága? Ez nem bátorság kell, hanem hit. És én hiszek önben. Utazzék nyugodtan haza. Illetve most rögtön még ne utazzék, mert előbb be akarom mutatni Sein Wittgenstein hercegnének, aki elsőrangú műértő, és akinek már játszottam a Tannhäusert. Elvitte a hercegnőhöz. Karolin tüntető nyájassággal és figyelemmel fogadta azt a zeneszerzőt, aki kedvese tervei közt olyan fontos szerepet játszott. Igyekezett általános művészi kérdésekről beszélgetni, de Wagner mintuntalan visszavitte a szót a Tannhäuserre. Egy órával előbb még nem merte remélni, hogy darabja színre kerül Weimarban, és most egymás után vetette fel a kérdéseket, kap-e elég tisztességes szereposztást? Lesz-e majd elegendő pénze, hogy a Vénusz barlang pompás és gazdag díszletet kapjon? Meg lehet-e majd állapodni Zégezár intendánssal valami különlegesebb szerzői honoráriumban? Mert ha művét nem játsszák a legkitűnőbb erők, a legpazarabb előadásban, és ő nem keres jócskán rajta, akkor kár is erőszakolni a dolgot. Közben folyton szörnyű szegénységét, zenéjének félreismertségét és önmagával való meghasonlását hangoztatta, úgyhogy Franci csupa vigasztalásból fűt, fát megígért neki. Amikor végre Wagner nagy hálálkodások közepette eltávozott a hercegnő, így szólt: mondja, Franci, nem zsidó ez a maga felfedezettje? Dehogy zsidó, rendőr tisztviselő volt az apja Lipcsében. Az nem zsidó foglalkozás. Miért? Miért kérdi? Mert ördögi ügyességgel tud tárgyalni. Mialatt maga valósággal az életét mentette meg, ő 20 súlyos ígéretet szorított ki magából, anélkül, hogy maga észrevette volna. Hát hogy ne vettem volna észre, de neki igaza van, hát ezt így kell csinálni. Ez az ember tiszteli a saját művét és saját tehetségét. Ez fontos jele a nagy művésznek. Hogy mellesleg milyen üzletember, vagy milyen érvényesülő, az a művészet szempontjából lényegtelen kérdés. A Tannhäuser remek mű. Sem ő nem fontos, sem én, sem a Weimari Színház, csak a Tannhäuser, amely esetleg csúnyán meg fog itt bukni. De azzal nekem nem szabad törődnöm. Ettől kezdve teljes erővel rávetette magát a Tannhäuser kérdésre. Az udvarnál egyelőre nem közölte szándékát. Tartania lehetett tőle, hogy a nagyhercegék sok kéretlen művészi tanácsadója idő előtt elrontja a dolgot. Hanem írt egy hosszabb tanulmányt franciául a darabról. Neve egész zenei tekintélyével állást foglalt a részletesen elemző, lelkes tanulmányban az ismeretlen ember műve mellett, hangjegyidézeteket közölt belőle, és a terjedelmes eszét elküldte Párizsba a Journal des Débats-nak. Most már ráért komponálni is, bár szállása az Air Prince-ben nem adott elég kényelmet a munkához, könyvei és kottái egymás hegyén hátán hevertek székekre és a földre rakva, de legalább ideje most már volt. Hosszú-hosszú évek óta most volt része először az állandóság érzésében, és mindegyre csodálkoznia kellett, hogy aki nem ad hangversenyeket, akinek nem kell órákat töltenie új gyakorlatokkal, annak milyen hosszú a napja, és az alvás mellett mi minden kitellik a 24 órából. A hegyi szimfóniának feküdt neki. Elég régóta készült ezt megcsinálni, idestova 15 esztendeje. A főbb vonalakkal elkészült már Voronincében, most aztán megcsinálta az egészet végig. Meg volt elégedve vele. Azt a mély tragikumot igyekezett benne a zene nyelvén elmondani, hogy a természet milyen komikus, és ebbe a harmóniába milyen ősi fájdalmat jajgat bele a természet ura, az emberi lélek. A szordinós hangszerek rejtelmes zsongásának hátterére illatos oboa szólamban rajzolta rá természet szépségeinek boldog dicséretét, majd a levegő ég és a tenger hatalmas Isten dicsérő zsoltárába kegyetlen élességgel döfte bele a fa hangszereket, hogy az emberi jajongást ábrázolja velük. De egy lépéssel tovább ment, mint Victor Hugo, aki költeményét a tragikus kérdőjellel fejezte be. Ő hozzáköltött még egy tételt, Andante religioso. Ezzel válaszolt Hugónak is, önmagának is. Mert mostanában nagy szüksége volt arra, hogy valamilyen eszme és hit ölén menekvést találjon a saját lelkében feltörő jajok fájdalma elől. Magyarországról súlyos hírek érkeztek. A horvátok fellázadtak a magyar korona ellen, és Jelasics bán, aki élőkre állott, szabályos háborút indított. A magyar kormány hiába fordult védelemért a magyar koronához. Nyilvánvaló lett, hogy a dinasztia maga biztatja horvátjait Kossuth kényelmetlenné vált országa ellen. Igen, sok vér folyt már, és Franci borzadva olvasta az újságok híreit. A hírek szerint Jelasics győzelmesen halad Bécs felé, és rövidesen fel fogja szabadítani a Habsburgok számára a barrikádokon fellázadt Bécset. Akkor aztán Ausztria egész ereje a magyarok ellen fordul. Milyen okos volt maga, Franci, mondta a hercegnő, hogy nem elegyedett a magyar politikába. Franci komoran bólintott, okos voltam, és most boldogtalan vagyok. Széchenyinek igaza lesz, Isten irgalmazzon az én kedves, szép Magyarországomnak. Ez október közepén történt. Rá három napra, október 19-én Franci lélekszakadva rohant az Altenburgba. Egy újságot vitt mutatni a hercegnőnek, keze reszketett, mikor átadta az újságot, és a hercegnő felsikoltott, amikor elolvasta. Az újságban az állott, hogy Lichnowsky Félix herceget, a fiatal képviselőt, a frankfurti csőcselék felismerte az utcán, mikor barátja Auerswald tábornok társaságában kilovagolt. A herceg is azok közé tartozott, akik a frankfurti nemzetgyűlésen a népszerűtlen malmői fegyverszünet mellett szavaztak. A tömeg tüntetni kezdett ellene, menekülnie kellett. Egy pincében rejtőzött el, de rátaláltak, elvonszolták, és kegyetlen kínzások közepette kivégezték. Franci mélyen meggyászolta a szép, kedves, élni vágyó, életélvező herceget. 37. születésnapját komor hangulatban ülte meg az Altenburgban szerettei között. Még le sem csillapodott fájdalma a herceg borzalmas halála felett, Bécsből az a hír jött, hogy jó ismerősét, Latour gróf hadügyminisztert az utcai tömeg megtámadta, félig agyonverte, aztán felakasztotta egy lámpavasra. Ugyanekkor jött az a hír is, hogy Lambert grófot, akit az ifjú császár Ferenc József különleges megbízatással küldött Pestre, az utcai tömeg a Lánchíd fejénél megtámadta és meggyilkolta. Ezzel Magyarország végzetesen magára vonta az osztrák hadsereg úgyis biztos bosszúját. Széchenyinek volt igaza, Karolin. Magyarországnak vége. És éppen a Lánchídon ölték meg azt az embert. A Széchenyi Lánchídján. A hercegnő megölelte Francit. Szegény kedvesem, én érzem, hogy maga most mit érez. Én lengyel vagyok. Hogyan fogja ezt elviselni? Chopinnel akkor ismerkedtem meg, amikor Lengyelország elveszett. Chopin dolgozni jött Párizsba. Én Weimarban fogok dolgozni.